Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megtartónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 65. számú Zsoltárunk első versét. A 65. számú Zsoltárunk első versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Folytassuk Istenünk magasztalását, és énekeljük a 426. számú dicséretünket. A 426. számú dicséretünket fogjuk végigénekelni mind a négy versszakával. Az első vers így kezdődik, már keresztem, várra vettem. ami segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, szeretnénk hálát adni neked a várakozás öröméért. Hálát adunk neked azért, hogy várhatjuk karácsonyt, várhatjuk a te szent fiaddal való találkozást. Könyörgünk hozzád azért, hogy imádságos szívvel tudjuk várni a mi megváltónkat, úgy, ahogyan egykor karácsonykor tették. Könyörgünk ezért az ünnepi Isten tiszteletért is, ezért az adventi Isten tiszteletért. Tudjunk arra figyelni, amit te elkészítettél ma számunkra. Tudjunk figyelni két csodálatos ember életére, imádságos életére. Látogass meg bennünket, és te áld és te szenteld meg ezt az alkalmat. Ha kedves neked, akkor szólj hozzánk. Mi figyelünk rád. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium első fejezetében, az 5-től a 20. versekig, valamint az 57-től a 64. versekig. Heródesnek, a Júda királyának idejében vala egy Zakariás nevű pap az Abia rendjéből. Az ő felesége pedig az Áron leányai közül való vala, és annak neve Elzsébet. És mind a ketten igazak valának az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben fedhetetlenül jártak. És nem volt nékik gyermekük, mert Erzsébet meddő vala, és mind a ketten immár idős emberek valának. Lőn pedig, hogy mikor az ő rendjének sorában papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi tiszt szokása szerint rájutott a sor, hogy bemenvén az Úrnak templomába jó illatot gerjesszen. És a népnek egész sokasága imádkozék kívül a jó illatozás idején. Néki pedig megjelenék az Úrnak angyala, állván a füstölő oltár jobbja felől. És láttára megrettene Zakariás, és félelem szállá meg őt. Mondta pedig az angyal néki, ne félj, Zakariás, mert meghallgatott a te könyörgésed, és a te feleséged, Erzsébet, szül néked fiat, és nevezd az ő nevét Jánosnak. És lészen te néked örömödre, és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén. Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik, és betelik szent lélekkel, még az ő anyjának méhétől fogva. És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ez ő előtte fog járni az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. És mondta Zakariás az angyalnak, miről tudhatom én ezt meg? Mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős. És felelvén az angyal mondanéki, én Gábriel vagyok, ki az Isten előtt állok, és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked. És ímé megnémulsz, és nem szólhatsz mindam a napig, amelyen ezek meglesznek, mivel hogy nem hittél az én beszédemnek, amelyek beteljesednek az ő idejükben. Erzsébetnek pedig betelék az ő szülésének ideje, és szüle fiat. És meghallák az ő szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy kegyelmességet cselekedett ő vele, és együtt örülének vele. És lőn 8. napon eljövének, hogy körülmetéljék a gyermeket, és az ő atya nevéről Zakariásnak akarák őt nevezni. És felelvén az ő anyja mondta, nem, hanem Jánosnak neveztessék. És mondának néki, senki sincs a te rokonságodban, akit ezen a néven neveztetnek. És intének az ő atyának, hogy minek akarja neveztetni. Az pedig táblát kérvén ezt írá, mondván, János a neve. És elcsodálkozának mindnyájan. És feloldódék az ő szája, nyelve azonnal, és szóla, áldván az Istent. Kedves testvérek, az imént felolvasott történet a klasszikus adventi történetek egyike. Azért adventi ez a történet, mert ezzel kezdődik valami egészen új dolog. Valami olyan, ami az Ószövetségben nem volt. És bár keresztelő János születésének bejelentése nagyon sokban hasonlít az Ószövetség nagy prófétáinak történeteihez, mégis ő a legkülönlegesebb. Miért? Ilyen különleges ember lett volna ez a János? Küldetését és feladatát tekintve mindenképpen az. Hiszen ő kapta meg azt a csodálatos szolgálatot, hogy útkészítőjévé váljon a világ megváltójának, Jézus Krisztusnak. Éppen ezért mondhatjuk azt, hogy az Ó és az Új Szövetség határán vagyunk. Izrael ebben az időszakban nem éppen a virágkorát éli. Több mint 60 éve a Római Birodalom provinciája, tartománya, és a helytartó király Nagy Heródes, ráadásul edomita származású, ezért gyűlöli őt a nép. Kicsit hasonló lehetett ez a helyzet Sámuel prófétát megelőző időszakhoz. Teljes lelki sivárság, egy elnyomó birodalom alatt senyvelik a nép, és még a vezető sem egy tiszta zsidó. Tragédia az, ami éppen Júdeában történik. A másik nagy probléma pedig az volt, hogy a zsidóknak egy jelentős része elkezdte feladni a saját hitét, és átvette a birodalom vallási szokásait. Szerte Izraelben stadionok, iskolák épülnek, ezekbe pedig csak úgy lehetett belépni, hogyha az ember nem volt körülmetélve. Izrael jelentős része szépen lassan elkezdte feladni a hitét, vallási szokásait, és asszimilálódnak a nagy világbirodalomban. Ebben a korban találjuk a felolvasott történetben szereplő Zakariást és Erzsébetet. Tulajdonképpen ez a két ember, Zakariás és Erzsébet azok, akik szimbolizálják számunkra a még Istenben hívő, Messiásért könyörgő, reménykedő Izraelt. Hiszen azt olvassuk róla, hogy Heródesnek, a Júda királyának idejében volt egy Zakariás nevű pap az Abia rendjéből, és az ő felesége pedig az Áron leányai közül való volt, és annak neve Erzsébet. És mind a ketten igazak voltak az Isten előtt, akik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben fedhetetlenül jártak. Két fantasztikus ember lehetett ez a házaspár. Nagyon kevés emberről olvasunk ilyesmit a Szentírásban, hogy igazak és fedhetetlenek. Nagyon kevés emberről nyilatkozik úgy a Szentírás, hogy az Úr minden parancsolataiban és rendeléseiben fedhetetlenek lennének. Olyan emberek lehettek ők, akiknek a számára természetes volt az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Igazak voltak mind a ketten az Isten előtt, áldottak és boldogok. Most mondhatnánk azt, hogy minden tökéletes, minden a helyén van, és ők lehetnének a legboldogabb emberek a Földön. Hiszen Istennek szolgálnak, szeretik őt, szeretik egymást, és szeretik a hazájukat. Minden a helyén van, de nem maradéktalanul, és nem felhőtlenül. Isten próbára tette őket életük egy pontján. Nincs gyermekük. Az idealisztikus képbe ez az egy dolog nem fér bele, hogy nincsen gyermek, a gyermektelenség. Ráadásul Izraelben, ahogyan lenni szokott, a gyermektelenséget valami nagyon súlyos és förtelmes bűnnek a büntetésének tartották. De erről nem olvasunk a Bibliában. Természetesen ilyesmiről szó sincsen, de a zsidók mégis így gondolták. Szörnyű lehetett átélniük mindezt. Minden bizonnyal rengeteget imádkoztak gyermekért. Minden bizonnyal próbáltak erőt meríteni Ábrahám történetéből, hogy hát ha náluk is jön majd a baba, csak egy kicsit későn. De minden hiába, nem jön a várva várt gyermek. Az pedig egy külön tragédiája lehetett Zakariás számára, hogy kihal a papi családjuk, hiszen apáról fiúra szállt tovább a papi rend. Az ő életükben ez volt az a bizonyos tövis, amiről Pál apostol beszél. Pálnál egészen más betegség volt. Nekünk megint más. Kedves testvérek, az Úristennek nem feltétlenül a haragjának a jelei ezek a tövisek, de mindenképpen próbatételek. A hívő, szolgáló, gyümölcstermő élet nem mindig felhőtlen és maradéktalan örömű. De van szabadítás. Az Úr az, aki teremtette az eget és a földet, és adta a bukott ember számára a szabadítóról szóló nagy ígéretet. Nem feledkezett el rólunk. Az Úristen számon tartja az ő oltára körül forgolódókat. Az Úr angyala mögött a minden oltárok, a minden várakozók és az imádkozók ura áll. Tehát nem a senkinek, nem a semmibe kiáltunk és áldozunk, hogyha hozzá fohászkodunk, ahogyan Zakariás és Erzsébet tették. Kedves testvérek, hogy mennyire úgy van, hogy a szolgáló és gyümölcstermő élet nem mindig felhőtlen, ahhoz elég az apostolokra gondolnunk. Számtalan elutasításban volt részük, olykor tetlegességig fajuló ellenállásban. János kivételével mindegyik mártír halált halt. Vagy elég Mózesre gondolnunk, az Ószövetség nagy alakjára, aki dadogott. Minden gyümölcstermő életben van valamilyen tövis, ami, hogyha sokszor is imádkozik az ember annak megszűnéséért, az gyakran ott marad. Mert Pál apostol azt a választ kapta, hogy elég néked az én kegyelmem. És az ember olyankor némán áll, és nem érti, hogy miért történik vele mindez. Talán nem szeret engem az Isten? Aztán ez idővel meg tud változni. El egészen odáig, hogy az ember megáldja ezt a tövist az ő életében. Mert te engedted, Uram, mert te engedted. Ha pedig te engeded, azt tudom, hogy az én javamra van. Nagy csoda ez, amikor az ember eljut idáig, hogy megáldja az ő életében azt a tövist. Ugye eszembe jutott Tóth Árpádnak az Isten oltókése című verse. Ezt az érzést így írja le. Nem én vagyok az első mostohád. Bordáim közt próbáid, éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Ugyan nincsen leírva, így nem tudhatjuk, de véleményem szerint és a leírtakból ez következik, hogy Zakariás és Erzsébet eljutottak idáig. Elfogadták azt, hogy így van, és az életüket az Úrnak szentelték. Ezt a Zakariást találjuk most a templomban. Rájutott a sor, hogy mehetett a templomba jó illatot, tehát füstáldozatot bemutatni az Úrnak. Az oltár előtt az imádkozó pap, kint a templom előtt az imádkozó nép, és ide érkezik meg az angyal. Valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy az Ótestamentum imádkozva megy át az Új Testamentumba. Az Ótestamentum imádkozva megy át az Új Testamentumba. Ezt látjuk most. Az Ószövetségi nép imádságába érkezik bele az Új Szövetség nagy üzenete. A múlt héten hallhattuk a vasárnapi Isten tisztelete, hogy micsoda ajándék az, amikor az embert a csendes imádságában meglátogatja az Úristen. Ez történik most Zakariással. Legyen ez az advent, különösen is az imádság ideje. Az így várt Jézus Krisztus üzenete sokkal mélyebbre hatolhat bennünk, és bizonságtételünknek a hatása is erősebb lesz, messzebbre juthat. Amikor az angyal jött hozzá, Zakariás érthető módon megrémült. Hiszen úgy hitték, hogy ha valaki szemtől szembe látja az Istent, ha rátekint, abban a pillanatban meghal. De az angyal szólt hozzá: ne félj, Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged, Erzsébet, szül néked fiat, és nevezd az ő nevét Jánosnak. Istennek ez a csodálatos üzenete Zakariás és Erzsébet egész imádságos életére adott válasz. Nem csak arra az imádságra, amit ott az imádkozás óráján elmondott. Nem csak azokra az imádságokra adott válasz ez, amit élete párjával gyermekáldásért elmondtak. Az egész hívő életükre, az egész imádságos életükre adott válasz volt ez. Zakariás és Erzsébet a hűségesen várakozó Izrael képviselői, az öreg Simeonnal és Annával együtt. És Isten kegyelmesen meghallgatta várakozó népe hűséges maradékának a könyörgését. És ez a könyörgő házaspár eszközzé válik Istennek a kezében. Nevelni fogják azt a férfiút, aki készíti a könyörgéseikben kért messiás útját. Csodálatos nagyra méltatása ez ennek az idős házaspárnak. Kedves testvérek, különös dolog ez, de a hűséges imádkozó feladatot is kap. A mai imádkozók is. A meghallgattatásnak a jele az, hogy Isten felhasznál bennünket, és hitünket próbára tevő feladatot, szolgálatot bíz ránk. Ma is így van ez. Ma is éppen úgy készíteni kell az Úrnak az útját. A feladatokat, a parancsokat, azokat mindig az imádságban és az igében kapjuk meg. Az angyal szavaiból először úgy látszik, mintha időzőjelben csak egy örvendetes családi eseményt jelentene be. De az angyal meghirdeti, hogy a közelgő esemény messze túlnő egy család keretein, és üdvtörténeti esemény lesz. Mert a születendő gyermek a nevében hordoz egy új világkorszakot, ez pedig a kegyelem korszaka, amely még ma is tart. A János név ugyanis ezt jelenti: könyörülő az Isten, vagy Isten megkegyelmezett. Ez a János név egy csodálatos másik név elfogadására készít bennünket. Ez a név pedig az Úr Jézus neve, mert ő a szabadító, aki a kegyelem korszakában Jézusra talál, az örvendezhet és boldog lesz. Nem csodálatos dolog ez? Nem csodálatos dolog az, hogy a hűséges imádkozó feladatot is kap? Zakariás és Erzsébet ezt a csodálatos feladatot kapták, hogy felneveljék azt, aki Jézus Krisztusnak lesz az útkészítője. Maga Jézus mondja Jánosról azt, hogy ő a legnagyobb azok közül, akik asszonytól születtek. Milyen csodálatos és áldott feladat elé néz ez az öreg hívő házaspár. Izrael legnagyobb prófétáját kell felnevelniük. Csodálatos nagyra méltatása ez Zakariásnak és Erzsébetnek. És amikor azt hinnénk, hogy ennél jobb már nem is lehetne, következik a történet tragédiája. Amikor egy hitben és reménységben leélt élet után a nagy ígéretet megkapja, a türelmes várakozó ember egyszerre csak önmagára néz, és az öregségének a tudata zuhan rá, és ezt kérdezi: miből tudom ezt meg? Vagyis mi lesz a jele? Hát ne viccelj már velem, én öreg vagyok. Hogy lehetne ez? Van ebben valami olyasmi, hogy ha valóban Isten üzeni ezt, akkor tegyen jelet is. Máskülönben én ezt nem hiszem el. Angyal az oltár mellett, fényesség a szentélyben, szívet dobogtató mennyei üzenet a követ ajkán, amelyre évszázadok óta várnak, És az üzenettel együtt még egy csodálatos feladatot is kap Zakariás, hogy apja lehet annak, hogy nevelője lehet annak, aki az Úr elé készíti a népet, és ebben a csodálatos légkörben, miközben az angyalt nézi, gyarló önmagára tekint Zakariás. Feltárul az Istennek a terve, Zakariás pedig csak a saját lehetőségeit látja. Ezek között a lehetőségek között Parányi önmagára néz, pont velem, Uram, néz rám, mintha elkéstél volna, Uram, öreg vagyok már. Jelet kér az öreg Zakariás. Az Úr pedig adott is egy jelet. És mivel most a kegyelmes Isten jött közel, ezért az ítélet is végtelenül kegyelmes. Úgy büntetés, hogy közben fénylő jel az angyal minden szavának igazsága mellett. Isten pedig egy kegyelmes, ítéletes jellel fordul kétkedő gyermeke felé, és egy döbbenetes kép tárul elénk. Az áldást mondó ajka megnémul a papnak. Az a hatalom, amelyik a torkára forrasztotta a szót, az a hatalom fogja megajándékozni őt gyermekkel. Ez a némaság egyszerre megszégyenítő jel és bátorító ígéret. Ez a jel Isten bölcsességének a tanúsága. Csak Isten tud ilyen bölcsen és hatásosan és irgalmasan ítéletet gyakorolni. Ó, hányszor élhettük már át ezt mi is az életünkben, ezt a jóságos atyai figyelmeztetést. Úgy fenyít, hogy közben tanít. Zakariás ebben a 9 hónapos időszakban többet tanulhatott, mint előtte bármikor. Hitetlenül jelt kért, és kapott is. Zakariásnak egészen addig, amíg a gyermek meg nem születik, némaságban kell élnie. Ugyanezt élhette át Jónás próféta is, amikor a Cethal gyomrában volt. Mert Istennek a büntetései mindig magukban hordozzák azt, hogy tanulhatunk belőle valamit. Kedves testvérek, a hitetlenség némává tesz. A hitetlenség némává teszi az embert. Nézzétek a történetben, Zakariás kijön a templomból, meg kellene áldania a népet, de nem tudja. Akinek áldást kéne mondania, most meg sem tud szólalni, megnémult, mert a hitetlensége miatt némává lett, és nem áldhat hitetlenül. Az áldást mondó pap hitetlenné lett, ezért megnémult, mert a hitetlenség az némává teszi az embert. Zakariás egészen gyermeke születéséig néma maradt. Miután megszületett, 8 napra rá, a szokás szerint érkeztek a rokonok és a barátok, hogy körülmetéljék a csecsemőt. Ebben a korban az volt a szokás, hogy a fiúgyermek nevéről egyedül és kizárólagosan csak az édesapa dönthetett. És általában olyan nevet választottak a gyermeknek, ami emlékezteti őt az ő családjára. Ezzel szemben most valami különös dolog történik. Erzsébet kijelenti, hogy János lesz a neve. És a családtagok értetlenkednek, és mennek oda Zakariáshoz, aki mivel még mindig néma, ezért kér egy táblát, és felírja rá, János a neve. És ebben a pillanatban beteljesedett Isten angyalának az oltár előtt kimondott ítéletes és kegyelmes szava. Az ígéret végbe meneteléig néma a kétkedő Zakariás. És amint végbe ment az ígéret, beteljesedett a családi keresztelő alkalmán, az apa megszégyenülve, de hálás szívvel felesége mellé áll, és megnyílik Zakariás szája. Kedves testvérek, Isten csodálatos tervében az oltár előtt ellenvetést tévő papnak nem lehetett szava. Azonban a megújult szívű szolgájának, akinek a szívében már helye van a prófétai szónak, annak lehetőséget adott Isten arra, hogy szóljon. Mert a hitetlenség némává teszi az embert, ezzel szemben a hit megtanítja újjongani, örvendezni, magnifikátot énekelni, Isten dicsőíteni és benne bízni. Zakariás pedig most már csodálatosan dicsőítette az Istent. Befejezem. Mi az, amit tanulhatunk Zakariás és Erzsébet történetéből? Három dolgot mindenképpen. Az első az, hogy a hívő, szolgáló és gyümölcstermő élet nem mindig felhőtlen. És ezzel együtt eljuthatunk egészen odáig, hogy ezeket a töviseket, amiket kaptunk, ezeket megáldjuk magunkban. A második, hogy a hűséges imádkozó feladatot is kap. Így kapta feladatul Zakariás és Erzsébet János felnevelését. Vagy így kapta minden keresztjén Jézus Krisztustól a missziói parancsot. És végül pedig harmadszor, hogy a hitetlenség némává teszi az embert, míg a hit megtanít dicsőíteni az Istent. Mert hitetlenkedve nem lehet az Úr üzenetét továbbadni másoknak. Hit kell ahhoz, hogy dicsőítsd az Istent. Én kívánom mindannyiunknak azt, hogy karácsonyhoz közeledve imádságos szívvel várjuk az Urat, úgy, ahogyan Zakariás és Erzsébet tették. Imádkozzunk! Drága szerető mennyei édesatyánk, köszönjük azt, hogy elénkbe állítottál ilyen embereket, akik egész életüket úgy élték le, hogy imádtak téged. Akik egész életükben csak azzal foglalkoztak, hogy mit kell tenniük, hogy mit kívánsz tőlük. Szeretnénk mi is ilyen embereiddé lenni. Szeretnénk szolgálóid lenni. Szeretnénk hirdetni a te nagy neved dicsőségét, ott, ahova minket helyeztél. Köszönjük, hogyha minket is meglátogatsz, úgy, ahogyan az Zakariás életében is volt. Köszönjük, hogyha közel jössz hozzánk. Köszönjük, hogyha imádságos csendjeinkben feladatot adsz nekünk. Köszönjük ezt a nagyra méltatást, hogy munkatársaidként tekintesz ránk. Köszönjük neked ezt, mennyei édesatyánk. Köszönjük a mai üzenetet. Köszönjük, hogyha üzenetté formálódhatod bennünk. Áldjuk a te háromszor szent nevedet. És könyörgünk gyülekezetünkért, mennyei édesatyánk. Olyan nehéz most ebben a helyzetben léteznünk. Könyörülj rajtunk. Könyörülj magyar népünkön. Tudjuk átélni karácsonynak az igazi üzenetét. Készítsd az embereket rá. Légy velünk kegyelmes, mennyei édesatyánk, mert másra nem számíthatunk. Köszönjük, hogy itt voltál, köszönjük, hogy szóltál hozzánk, légy érette áldott. Amen. Most azt az imádságot mondjuk el, amire az Úr Jézus tanította az övéit, amikor így szólt, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. És most kérem, álljunk föl az áldáshoz. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Amen. Most a hirdetéseket hallgassuk meg. Jövő heti gyülekezeti alkalmainkat hirdetem. Kedden reggeli áhítat lesz nézhető, hallgatható, amely 7 óra 30-tól lesz letölthető a gyülekezet YouTube csatornájáról, amelynek címe PKRE, Pest Erzsébet Központi Református Egyházközség. Bővebb tájékoztatást a honlapunkon találunk ezzel kapcsolatban. Szerdán 18 órától a felső tagozatosok számára hittanórát, 18.30 órától minifi órát tartunk, csütörtökön reggel 7 óra 30-tól reggeli áhítatot, alsós gyermekeinknek hittanórát tartunk a szokott időben. Pénteken 16.30 órától Agnus ifi, 18 órától Juvenis ifi, 18.30-tól pedig a felnőtt ifi órái lesznek. Vasárnap 10 órától adventi istentiszteletet tartunk. Minden hirdetett alkalmunkat online közvetítjük. Gyászoló testvérek is hallgatják a mai közvetítést. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján gyülekezetünk hűséges tagját, Kisjuhász Józsefné testvérünket, aki 69 esztendőt élhetett. A temetési szertartáson Isten vigasztaló igéjét a Zsoltárok könyvéből hallottuk. Te vagy az én erőm, rád figyelek, Isten az én erős váram, szeretetével jön felém, Isten. Isten adjon vigasztalást és reménységet a gyászoló családnak, hozzátartozóknak és gyülekezetünk minden emlékező tagjának. Az elmúlt héten vettünk végső búcsút Hronyec Etelka Mária testvérünktől is, aki 66 évet élhetett. Jézus Krisztus szavával erősítjük a gyászoló családot, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Urunk adjon békességet és vigasztalást gyászoló testvéreinknek. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, énekeljük záró énekünket. Ez a 425. számú dicséretünk lesz, mind az 5 versével. 425. számú dicséretünket fogjuk tehát végigénekelni. Az első verse így kezdődik, ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.